húsvéti ünnepi istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló ígéjét, amit az írva található Lukács evangéliumának 24. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy teremhessünk gazdagon gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Urunk Istenünk, a feltámadott Krisztus dicsérve és magasztalva jövünk most hozzád, hogy imádjuk szent nevedet, és adjunk hálát tetteidért, amelyekkel életet hoztál elő az élettelemből. Magasztalunk téged a feltámadás csodájáért és áldásaiért, azért, hogy számunkra is elkészítetted a feltámadást és az örök életet. Urunk Istenünk, a húsvéti asszonyok aggodalmaival jövünk eléd, imádkozva és könyörögve, mert gyakran kicsinhitűek és gyámoltalanok vagyunk. Kérünk tégedet azért, hogy a feltámadás ténye és evangéliuma élővé, valóssá és hatóvá váljék bennünk. Urunk Istenünk, a tanítványok félelmeivel jövünk eléd, mert oly gyakran reszketünk és szorongunk. Kérünk tégedet, oszlass el belőlünk minden félelmet. Tégy minket bátrakká, cselekvőkké, hogy készek legyünk a feltámadás örömhírét és életet megváltoztató üzenetét másoknak is átadni. A feltámadott Krisztus szavát és az életre hívó Atyának hangját jöttünk hallgatni. Nyisd meg fülünket, és ébresz vágyat az ige meghallására. Add szívünkbe a te szent szabad cselekvésének az igényét. Légy itt velünk ez órában. Áldj és szentelj meg bennünket. Amen.
Oh, 21. és következő két verséből. Ettől fogva kezdte a Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen! Uram, ez nem történhet meg veled! Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem! Sátán, botránkoztatsz engem! Mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az embere szerint. Feltámadás. Mondják némelyek. Feltámadás. Halleluja. Mondják mások. De újra és újra fölmerül a kérdés, hogy történt? Hogyan lehetséges mindez? Újra és újra fölmerül, pedig maga az írás a részleteket nem mondja el. Nem a hogyanra akar válaszolni. Nem a hogyanról szeretne minket fölvilágosítani. Ebből egyébként kevés hasznunk lenne. Az írás arról tesz bizonyságot, hogy sokan találkoztak a feltámadottal. És ez a találkozás megváltoztatta az életüket. Ez a találkozás óriási változást hozott, ez az, amit a hogyanra kapott válasszal nem lehet elérni. Az emberiség történetében néhány évszázaddal korábban volt már igen tanulságos gondolkozás változás. Kétféle világképről szeretnék először szólni, hogy közelebb érkezhessünk ahhoz, amiről Jézus beszélt. Kétféle világkép. A bibliai korban is, Jézus korában is, és még sokáig úgy gondolták, ez úgymond természettudományosnak számító vélemény volt akkor, hogy a Föld a világ középpontja, ráadásul lapos, és minden körülötte mozog. És hogyha valaki körülnézett, vagy körülnéz, ma is azt hihetné, hogy amit lát, megerősíti ezt a felismerést. Hiszen a nap töltel és lemegy, mi meg, mintha állandó jeleket itt lennénk. Ez a Föld középpontú világkép, ami sokáig meghatározta az emberiséget, és amiből nagyon nehezen tudott kitörni, ez a földközéppontú világkép így viszont sok minden lehetetlenné tett, sok minden érthetetlen volt, vagyis újra és újra végig kellett gondolni, hogy amit látunk, az úgy van, vagy oda kellene figyelni olyan más, szintén látható dolgokra, amelyekből másmilyen következtetést lehet levonni. És így több évszázados küzdelem után eljutottunk úgymond a nap középpontúhoz, legalábbis a Földről nézve. Eljutottunk oda, hogy teljesen természetesnek tartjuk, hogy amit látunk, az valójában nem úgy van. Eljutottunk oda, hogy ma is így beszélünk, hogy fölkelt a nap, az óraállítás miatt kicsit nem úgy, ahogy szerettük volna. Ma is fölkelt a nap, mondjuk, pedig az eszünkkel tudjuk, hogy ez nem így van. Mi fordultunk. Ez a laposnak és mozdulatlannak képzelt Föld kering, és ráadásul még forog is a saját tengelye körül. Vagyis minden, amit mi biztosnak gondoltunk, ami itt van a lábunk alatt, és no, ez legalább egy biztos pont, kiderült, hogy mozog, forog, kering, és ez egy egészen másmilyen világkép. Ebből egészen másképpen lehet kétféle gondolkozásról, kétféle világképről, és így a kétféle gondolkozás kétféle következményéről van szó. De vajon mennyire vettük mi ezt komolyan? Vagy még mindig régi szerint próbálunk gondolkozni? Amikor Jézus tanítványait fölkészíti a bekövetkezendő eseményekre, akkor beszél szenvedéséről, haláláról, föltámadásáról, és azonnal megszólal az egyik hagyományos gondolkozás, mentsen Uram Isten, ez nem lehet. Hát milyen messiás leszel? Egyáltalán messiás az, akit csak úgy meg tudnak ölni, holmi pillanatnyi hatalmasok. Mester, a szenvedés az egy értelmetlen dolog. Hogy lesz itt Izrael szabad, hogy lesz helyreállítva a Dávid trónja? Mester, ez nem illik bele a gondolatainkba. A mi világképünkbe ez nem illik bele, tehát, mondja mindig az okos ember, lehetetlen. De azért, mert valami nem illik bele a pillanatnyi világképünkbe, az egyáltalán nem biztos, hogy lehetetlen. Elképzelhető, hogy a világképünkkel van a baj. Az a hiányos, az a töredékes. Jézus kénytelen azt mondani Péter felé fordulva, hogy te ember szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Nos, itt van a kétféle gondolkozás, és ebből kétféle világkép következik. Az egyik az ember szerinti, ezt lehet vallásosan is csinálni. Ma is nagyon sok magát istenfélőnek nevező ember szerint gondolkozik. És nem evangélium szerint. Nem az Isten szerint gondolkozik. Ezért törvényszerűen sok csalódás éri. Ember szerint gondolkozol, Péter. És emlékezünk csak néhány bibliai szakaszra, hogy fölismerjük, mennyire ember szerint gondolkozunk mi. Jézus úgymond kettős természete, miszerint Isten fia, és ugyanakkor emberként itt jár közöttünk. Nos, ez a csak ember szerint való gondolkozásba nem fér bele. Ebbe a világképbe nem fér bele. Ezt vagy szétfeszíti, vagy elkezdünk hitetlenkedni. És ez a rosszabbik. Vagy gondoljunk arra, amikor Jézushoz elment a kor egyik tekintélyes teológusa, az a bizonyos Nikodémus, és Jézus elkezdett arról beszélni, szükség néktek újonnan születnetek. Az nagyon szép, hogy derék, becsületes, vallásoskodó emberek vagytok, de újonnan kell születnetek. És akkor mit mond ez az istenfélő, derék, becsületes Nikodémus? Mester! Hát bemeheti az ember vén léttére még egyszer az anyja méhébe, hogy újra szülessen? Nem fér bele az ember szerinti gondolkozásba az Isten gondolata. És nagyon sok ember vallásoskodása itt szokott csődöt mondani. Remélem, nem így gondolkozunk. Jézus arról beszél, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert aki nem születik víztől és lélektől, akiben nem az Isten lelke munkálhatja az újat, az nem tud csak a régi szerint, ember szerint gondolkozni. És ember szerint, amit mond, lehet, hogy logikus, mint ahogy nagyon logikusnak látszott, hogy föl kell a nap és lemegy a nap, tehát mi itt vagyunk mozdulatlanul. De bizonyos jelek azért azt mutatták, hogy ez a föld mégse lapos, mert a hajó árbócát látjuk először, amikor közeledik a szárazföldhöz, és szép lassan kiemelkedik a vízből. Akkor ez hogy lehet? Vagy gondoljunk arra, amikor odajön egy derék becsületes ember, sok ilyen volt Jézus korában is, akit mi gazdag ifjúnak neveztünk el utólag, és ezzel a nagyszerű kérdéssel jön: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus mondja, tudod a parancsolatokat. Hogyne, korai kisávamtól kezdve megtartottam. Igen. Jó, tegyünk egy próbát. Akkor add el a vagyonodat, gyere kövess engem. És ekkor derül ki, hogy ez a derék becsületes, vallásos ember, Jézus a lényegre mutat rá, ember, neked az anyagi javak az Istened. És amíg azt nem tudod letenni, nem tudod elhagyni, addig nem tudsz engem követni, bármit mondok neked. Igen, ez az ember megszomorodva elment. Mert csak ember szerint gondolkozott. És ember szerint gondolkozva, hát azért csak kell az élethez némi anyagi, nem árt, ha sok van. Hát hiszem én az Isten, de azért én jobban bízok a vagyonomban. Igen, ezek után jön a megdöbbentő, amikor Jézus arról beszél, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni, és a tanítványok teljesen ledöbbenve kérdezik, akkor lehetséges egyáltalán megtérni? És akkor kimondja Jézus, igen, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Emberileg vizsgálva úgy látjuk, hogy nem tudja elhagyni az ember a maga bálványait. A modern ember se tudja elhagyni a modern bálványokat. De Istennél lehetséges. Ha engedem, hogy az Isten valóban radikálisan megszólítson, akkor lehetséges. Gondoljunk Zákeusra. Ember szerinti gondolkozás a maga korlátaival. Hiszen az ember szerint való gondolkozás az egy rendkívül korlátozott gondolkozásmód. Mert mi csak ebből tudunk kiindulni, ami itt bennünket körülvesz, ami a pillanatnyi tapasztalatunk. Péter is ebből indult ki. Kialakított egy messiás képet, a tanítványok is osztoztak ebben a messiás képben, de az a messiás kép messze volt attól, amit az Isten gondolt, és Jézusban megvalósított. Úgyhogy kénytelen figyelmeztetni Jézus, ember szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Hiszen az Isten szerint való gondolkozás azt jelenti, hogy minden lehetséges, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Az Isten szerint való gondolkozás az egy radikális váltást jelent az ember életében. Az Isten szerint való gondolkozásnál nem kiengesztelhetetlen, szemben álló valóság a Júda oroszlánja, a király messiás és a szenvedő messiás, az Isten báránya. Ez a kettő szükségszerűen kiegészíti egymást az Isten üdvözítő terve szerint. Az isteni gondolkozásmód szerint. Isten szerint gondolkozni, ott lehetséges a megtérés, ott lehetséges, hogy Zákeus megváltozzon, ott bekövetkezhet az, amit az ember szerint való gondolkozásmód el se tud képzelni, és Jézus ki is mondta határozottan, a kor kegyeseinek, önelégültjeinek vigyázzatok, mert a bűnösök és paráznák megelőznek titeket az Isten országában. Mert ők komolyan veszik a megtérésre hívó szót, nem pedig önelégült vallásosként járnak, és az Úristent is csak arra használják, hogy dísz legyen rajtuk. Lehetséges. Lehetséges azoknak a megváltozása, akiről emberileg már régen lemondtatok, ha Isten szerint gondolkozunk. Isten szerint gondolkozni azt jelenti, hogy a keresztfordozás is értelmes lehet. Ember szerint gondolkozva nem. Az ember szerint gondolkozva az azt jelenti, hogy minden próbatételt, minden keresztet ki kell iktatni az életből. Száműzni kell. Még ha környezetünkben van, akkor is száműzni kell, ne legyen a szemünk előtt zavar bennünket, mert a realitásokra figyelmeztet. Pedig a kereszthordozás teszi értelmessé az életet. Az isteni gondolkozás szerint. Az emberi gondolkozás szerint nem. Az emberi gondolkozás szerint a kereszthordozás tönkre teszi az ember életét. Mert csak korlátozottan gondolkozunk. De az isteni távlatokban más a helyzet. Beethoven zeneszerzőhöz, zenészhez illő módon, de nagyon szépen megfogalmazta, az emberi élet keresztjei olyanok, mint a kottában a keresztek. Felemelnek. Felemelnek. Az emberi gondolkozás szerint a keresztek lefele visznek, de az a B a zenében. egy egész más. Hogyan gondolkozunk mi? Jézus készíti tanítványait, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és feltámadnia kell. Ez az isteni terv, ami megváltásunkra. És jön Péter, 3 évi Jézus követés után, és kimondja a tanítványok közös véleményét, ez nem lehet. Ilyen nem történhet. Igen, az ember szerinti gondolkozás azt mondja, hogy lehetetlen. A földközéppontú gondolkozásból sok minden lehetetlen. Ne indulj el, Kolumbusz, mert valahol egyszer a nagy tenger óceán végén szélén le fogsz pottyanni a semmibe. A föld nem kerek. Hát akkor leesnének a túloldalt lévők. Micsoda bölcs mondatok, és mosolyunk. Hányszor vagyunk ilyen bölcsek emberileg, és megszegényítjük magunkat, mert az Isten szerint sokkal többről és nagyobbról szól az élet. Tegyük föl végül a kérdést, mit jelent kereszténynek lenni? Mert tulajdonképpen e körül járunk. Mit jelent kereszténynek lenni? Tehát mit jelent Krisztus követőnek lenni, hogyha magyarul kérdezzük? Nem csupán egy kis vallásoskodást, mint hogy ezt sokan gondolják. Nem csupán egy kicsit legyünk jobbak. A vallás is meg akarja jobbítani az ember, de hát mindenki meg akarja jobbítani évezredek óta. Lehet, hogy némelyek vallása meg akarja jobbítani az embert, az evangélium meg akarja változtatni, újjá akarja szülni az embert. Ez nem azonos a szerény megjobbítással. Kereszténynek lenni azt jelenti, nem ember szerint gondolkozni, nem csak a véges korlátozott logika szerint gondolkozni az élet dolgairól, hanem Isten szerint gondolkozni. Engedni, hogy bennünk is az isteni gondolat és terv munkálkodjon. Az ember kapott Istentől értelmet, és a természettudományos munkában, kutatásban, de a hétköznapokban is szükséges ezt a logikát használnunk. De nagyon vigyázzunk az élet több ennél. Az értelem több ennél. Az isteni értelem és terv nagyobb annál, mint amit mi ki tudunk gondolni. Péter és tanítványai olyan nagyszerű messiás képet fogalmaztak meg, ajánlottak föl Jézusnak, így gyere, így csináld, királlyá teszünk. Csak Jézus nem ezért jött. Mester, lehetetlen az, hogy te meghalj. Milyen megdöbbentő, figyeljük meg, nem azt mondja Péter, miről beszéltél? Feltámadás. Hát az lehetetlen. Az, hogy meghalj, az lehetetlen. Milyen messiás az, aki meghal? Szinte meg se hallották már, hogy de harmadnapra föltámad. Mert akkor, ha meghallották volna, egész másképp kellett volna beszélni. Egész másképp kellett volna kérdezni. Miért kell meghalnod, ha úgyis föltámadsz? És így érkeztek volna a lényeghez. Jézus nagyon komolyan figyelmezteti, csak ember szerint gondolkozol. Az derék és becsületes, de így nem sokra jutunk az Isten ügyében. Isten szerint kellene gondolkozni. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy az életemben engedem, akarom, hogy Isten szerint történjenek a dolgok. Kezdjek úgy gondolkozni. Nem véletlen tehát, hogy Pál apostol így fogalmazta meg saját maga számára, élet pedig többé nem én, hanem él bennem, él általam a Krisztus. Nem az én jó teljesítményem, hanem a Krisztus él bennem. Vagyis a feltámadottat követve kinyílik az örökké valóság. A lehetetlen lehetségessé válik. Ezért mondja az írás, hogy minden lehetséges a hívőnek. Az Isten szerint gondolkozónak. Mert Istennél minden lehetséges. Ezért hív a római gyülekezethez írott levélben az írás arra, változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne még mindig csak ilyen kis emberközpontú, földközéppontú gondolkozásatok legyen, hát az Isten sokkal többet és nagyobbat készített. merjetek már fölnézni arra, aki bennetek akarja ezt a nagy változást megvalósítani. Az Isten szerint való gondolkozás azt is jelenti, hogy új célt, új tartalmat, kap korlátozott földi létünk. Hiszen, ha csak ember szerint gondolkozunk, rendkívül korlátozott módon tudunk gondolkozni. Még a teremtett valóságot sem vagyunk képesek teljesen felfogni. De Isten szerint gondolkozni. Ez azt is jelenti, hogy ez az isteni üdvözítő terv mozgósít a gonosz elleni harcra. De ez az isteni üdvözítő terv erőt is ad a gonosz elleni harcra. És így kezd érthető lenni, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem gondolt. Olyat készített Isten az őt szeretőknek. Lehetsz istenfélő, de ha csak ember szerint gondolkozol, ebből semmit nem fogsz meglátni. Vagy engednünk kell, hogy az Isten lelke újjászüljön minket, és megújítson ebben a hitben bennünket. És akkor, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi értelem meg sem gondolt, azt fölismerhetjük, megtapasztalhatjuk, az a miénk lehet. Kereszténynek lenni annyit jelent, nem csupán ember szerint gondolkozni, hanem Isten szerint. Hogy éljen bennünk és általunk a Krisztus. Ha még mindig földközéppontú világképünk lenne, akkor űrhajókat nem indítottunk volna. És nagyon sok mindent nem tettünk volna meg. Mert az egy nagyon korlátozott kép. Ha még mindig csak ember szerint gondolkozok az Isten dolgairól, nagyon keveset értek meg, és nagyon keveset élhetek meg. Éljek tehát többé nem én, hanem éljen bennem a Krisztus. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, feladatul kaptuk, hogy hódítsuk meg a teremtett világot, megismerve hasznosítsuk a törvényszerűségeket, amelyeket Te adtál. De a világ értelmes vizsgálata nem mindig segített elismerni, felismerni Istenségedet és hatalmadat. Sőt, értelmünk elsötétedik, és hiába valóságokat kezdünk cselekedni. Mert csak ember szerint, korlátozott tudásunk, ismeretünk szerint gondolkozunk, és azt hisszük, hogy fel tudunk fogni korlátozott ismeretünk és tudásunk végességével téged az örökké valót. Hálát adunk, hogy kijelentetted magadat, és legtökéletesebben Jézusban ismerhettünk meg téged. Hálát adunk, hogy a juhok nagy pásztorát nem hagytad a halálban, minden emberi mentő gondolat ellenére keresztül vitted a golgotai kereszten, a halálon, és előhoztad, hogy a mi megváltásunkat elvégezd. Magasztalunk, hogy Krisztus föltámadása által nyílt meg az út te hozzád, hogy egészen új módon láthatjuk életünket, a teremtett világot, téged. Bocsásd meg, hogy oly sokszor csak emberek szerint gondolkoztunk, pedig magunkat kereszténynek vallottuk. Bocsásd meg, hogy így nehezen ismertük fel a megtérés, az újjászületés nagyszerű csodáját és lehetőségét. Ezért legtöbbször kishitűek is maradtunk. Segíts, Urunk, hogy a Te akaratod szerint gondolkozzunk. Segíts, a feltámadott Krisztusra nézve, az örökké való távlatok nyíljanak meg előttünk. Hogy ami nálad lehetséges, az a mi életünkben is megtérés, újjászületés által egyre inkább lehetségessé váljon. Segíts, hogy mi is új életben járjunk, már most a mulandó világban. Hogy üdvözítő akaratod szerint gondolkozzunk, és örvendezve tegyünk bizonyságot arról, amit te készítettél a téged szeretőknek. Segíts, hogy a föltámadás fénye által lássunk mindent e halál által beárnyékolt világban. Úrvacsorai közösségünk is erősítsen meg a te kegyelmes szereteted megismerésében, átélésében, veled és egymással való közösségünkben. Amen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva, az Úr asztalához készülve énekeljük a 355. dicséretünk harmadik és negyedik versét. 355. dicséret harmadik, negyedik versét. Ó, hát ezen mi is örüljünk.
Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, bűneinket. Mindenható Istenünk, Te, aki minden titkos dolgot tudsz, és mégis megígérted, hogy szereted a bűnbánót, és nem akarod a halálát. Téged kérünk, hogy adj bocsánatot nekünk is. Minden titkos és nyilvános, elkövetett vagy csak kigondolt bűnünkre. De kérünk téged, hogy azokra is adj bocsánatot, amit emberi gondolattal úgy gondolunk, nem látja senki, és sokszor imádságban sem tudjuk eldadogni. Úr Jézus Krisztus, Istennek szenvedő báránya, köszönjük, hogy a beléd vetett hitáltal bűnbocsánatunk és örök életünk lehet. Köszönjük, hogy új életünket, új célkitűzéseinket már a földön elkezdhetjük. Te légy az út, amin közelebb mehetünk Atyánkhoz és embertársainkhoz. Istennek szent lelke, a Te csodálatos erőteredben lenni oly jó. Köszönjük vigasztalásodat, pártfogásodat, vezetésedet és jelenlétedet a szent vacsoránál. Légy segítségül, hogy eljussunk a bűnnyomorúsága miatti megszomorodásra és az üdvösségre való megszomorodásra. Veled imádkozzuk, könyörülj rajtam én Istenem a Te kegyelmességed szerint, és töröld el bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket úgy nyisd meg, mint bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk valamit hitünkről, mondjuk el közösen fennhangon az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születték Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, a halott is elmentették. Szállap alá a foglokra, harmadnapon halottaikból feltámadott, felmélem mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan hiszen eljövendő ítélni eleveneket és szolgokat. Hiszek szent életben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Bűnbánat tartásunk és hitvallásunk után, szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti is gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, így saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus ti életetek testben elbocsájtotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméje hitáltal megigazi? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlansággal öltetvén által visz az örök dicsőségbe. Mindezeket bizonnyal elhidén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ilyen kegyelemért, hálálatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai és dicső megváltottai, az ő dicsőségére éltek. hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáldom jólunk, ingyen kegyelméből, fia érdeméért, mindjárt.
Thank you.